Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Újjongjatok egek, és örvendez egész föld, újjongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalta népét az Úr, és könyörül szegényein. Amen. Testvéreim, gyülekezetünk imádságos szívben hordozott bennőtöket, és áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok leányatokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őt. Jöjjetek, kezdjük meg a mi alkalmunkat, keresztelőre készülve 329. dicséretünket énekeljük második verszakával. Feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáljuk, egy olyan ajándékot kapunk, amely ajándék sok-sok ezer éves. Jézus Krisztushoz kötődik, sok-sok nemzedék tapasztalta meg ennek áldását és örömét. Egy olyan ajándék, amelyet nem mi adunk egymásnak, hanem egy olyan ajándék, amelyet Isten készít mindannyiunk számára. Hogyan is maradhatnánk, hogyan is élhetnénk a mi életünkben Isten ajándéka nélkül, kérdezik ezt olyan sokan. Hogyan is élhetnénk Isten kegyelmén, kegyelme nélkül. Most, amikor megkereszteljük gyermeketeket, leányotokat, Isten kegyelme jelenik meg az ő életében. Isten az ő kegyelmét kínálja, mint ahogyan most néhány pillanattal ezelőtt elmondtátok, családotoknak nemzedékről nemzedékre, hat generáción, hat nemzedéken keresztül ebben a templomban. Mert szüksége van minden nemzedéknek Isten kegyelmére. Egészen bizonyos, közhelyszerű, hogy kicsiny gyermeketek még mindenről, amit ez a világ magában rejt teljes egészében, amit mi a bűn és a kegyelem birodalmának, világának szoktunk nevezni, még nem sok mindent tapasztalt meg. Egészen bizonyos, hogy abban az értelemben, ahogyan felnőttek szoktunk beszélni arról, hogy Isten az élet forrása, azt még nem tudja kimondani. Nem tud hitvallást tenni megváltásról, örök életről, Krisztus kereszten aratott győzelméről, s mégis Ennek az igazságnak a jegyében szolgáljuk ki, szolgáltuk ki, és fogjuk kiszolgálni a keresztség sákramentumát. Azért szolgáljuk ki, mert Isten ajándékozó Isten. Hogy Isten sok mindent előbb elkészített számunkra, mint azt mi ki tudnánk gondolni és remélni. Nem csak a családunkat, nem csak a múltunkat, nem csak az őseinket adta Isten számunkra ajándékként, hanem az ő kegyelmét is. Mikor jelenik meg Isten kegyelme? Isten kegyelme akkor lesz nyilvánvalóvá, amikor Jézus Krisztusról beszélnek, amikor Jézus Krisztus jelenik meg, amikor Jézus Krisztus ennek a világnak részévé lesz. Majd néhány perc múlva halljátok ti magatok is ennek a vasárnapnak a fontosságát, érdekességét, központját, hogy mi református emberek valahogy az Isten dolgait mindig a Szentírásban szeretnénk megtalálni, és ez helyes, hogy így van. Kutatjuk az írást, kutatjuk azt, hogy mi miért van, de a legfontosabb mégiscsak az, erről tesz bizonságot Jézus, hogy a Szentírásban ő maga jelenik meg. Ez az ő ajándéka, és ez nem rajtunk múlik, hanem az ő objektív igazsága. Néhány héttel ezelőtt olvastam Carl Gustav Jungnak egy mondatát, amely mondatot ő kiírt, kirajzolt a háza bejárati ajtaja fölé. Így szól ez a mondat: véljük vagy nem véljük, akarjuk vagy nem akarjuk, Isten létezik. Deus ascendit, mondta, és így várta mindazokat, akik belépnek az ő ajtaján. Akarjuk vagy nem akarjuk, Isten az ő kegyelmét kijelentette Jézus Krisztusban, és minden rajta keresztül fordul meg a mi életünkben. Kívánom nektek, hogy Isten kegyelme kísérje végig a ti gyermeketeknek az életét. Az a kegyelem, amely megjelent az ő életében, megjelent az ő születésében, megjelenik most az ő minden mozdulatában, és megjelenjen majd akkor is, amikor meglátja azt Jézus Krisztus keresztjében, hogy helyette, miatta és érette is eljött a mi Urunk. Isten sokszor titkokat rejt az ő mindennapjaiban, és mégis megnyílnak ezek a titkos ajtók, megnyílnak ezek a lehetőségek, és megláthatjuk őt, a bennünket szerető Istent. Ennek a kicsiny gyermeknek a bontakozó életét is szeretné Isten az ő kegyelmével betölteni, kegyelmével meggazdagítani, és ennek pedig az az ígérete, hogy aki Jézus Krisztusban van, annak már most itt a földi életben örök élete van. Kínálja most mindannyiunk számára, Urunk, ezt az örök életet. Ezt a felfoghatatlan csodát, ezt a titkot, amely Jézus Krisztus kereszthalálában és Jézus Krisztus feltámadásában jelenik meg. Mert ez a legtöbb, amit Isten adhat. Életet. Azt az életet, amelyet nem vehet el senki. Azt az életet, amelyet a szeretet mozgat. Azt az életet, amelyben benne van ez az egész világ, mert magán tudja hordozni annak minden jelét. Egyik tanítványa a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, az a bizonyos 13. apostol Pál, amikor egy munkatársának ír egy levelet, így szól: megjelent az Isten kegyelme minden embernek Jézus Krisztusban. Számotokra ez a gyermek az egyetlen gyermek. Jobban szeretitek, mint minden más gyermeket. Többet adtok neki, mint bárkinek, mint a rokon gyermekeknek. Több időt, több türelmet, több fáradtságot, több ajándékot önzetlenül. És ez így is van rendjén. Viszont az a kegyelem, amelyet Isten kínál, amit Isten ad neki, nektek, amelyet meghirdet a keresztség által, az egyetemes. Mindenkinek személyválogatás nélkül szól. Éppen ezért tanítsátok meg majd őt egy kicsiny életet, hogy szeresse embertársait, szeresse fele barátait, azzal a feltétlen szeretettel, amely szeretettel bennőtöket, őt is szereti a mindenható Isten, és ezért szólítja majd nevén. Mert minden embernek járhat a kegyelem, minden embernek kinyílhat az ajtó, és mindazoknak oda is adja Isten ezt, akik készek elfogadni. És amikor majd nevelitek, ahogyan majd cseperedik egy kicsiny leány, mondjátok el neki, hogy kegyelmes az Isten. Beszéljetek neki Krisztus győzelméről, beszéljetek arról, hogy ő érette meghalt és feltámadott, és ezt jelenti ez a néhány csepp víz, amellyel majd megkereszteljük, ahogyan a homlokát éri, hogy ő érte is, kimondta Jézus, elvégeztetett. És ez nem azt jelenti, sokszor mondom a gyülekezetben, hogy mindennek vége, hanem ez azt jelenti, hogy mindent megtettem érte is. Mindent elvégeztem, hogyha hisz, örök élete legyen. Mondjátok el egy kicsiny gyermeknek, hogy kegyelmes és irgalmas az Isten. És mondjátok el azt is, hogy nem személyválogató, hogy mindenkit egyformán elfogad. Ehhez adjon számotokra a Szent Háromság Isten erőt, bölcsességet, hogy eleget tehessetek szülői, keresztszülői életeteknek, feladatotoknak. Mert kegyelmes az Isten, és ez a kegyelem megjelent Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvéreim, megkérlek bennőtöket, hogy jöjjetek közelebb az Úrasztalához, gyülekezetünket pedig, hogy álljon fel. Jöjjetek, valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük, ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te életet adsz. Kérünk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melyben most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzátartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Júlia, keresztelek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Takács Dúc Júlia Isten népéhez tartozik. Amen. Vissza-vissza. Isten áldja meg a kicsi életet, hogy növekedjék testben és életben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Testvéreim, bennetöket is áldjon meg a Szent Háromság Isten, és fogadjátok el a keresztelését. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket. Alkalmunk előtt egy éneket tanulhattunk, halleluja éneket. Nem hagyjuk el a Bibliát, Isten szent igéjét. Ez a 149. halleluja, most mindhárom versszakával énekeljük el. Yeah.
kérd, Isten vigyázz reánk. Nem hagyjuk el a Bibliát, terjesszük szerte szét. Míg Jézus értető szavát meghallja minden nép, ami kegyelme szent hevét, nem érzi a világ. Fogadjuk én, nem adjuk el soha.
Gyülekezetünkben tavaly pünkösd óta kedves alkalom, amikor az ige szívtől szívig ér, megkérem most a Cseri családot, hogy adják át a Szentírást.
Hát mi a Cseri család nem vagyunk egy ősi pomázi család, mi 1970-ben költöztünk csak Pomázra. Hát a Biblia tulajdonképpen, ahogy én megházasodtunk a feleségemmel, központi helyen volt, mert ő olvasta, én nem. Én csak úgy el voltam, jól voltam, de mikor összeházasodtunk, már egyszer egy ige élt engem, a esketési igénk, ami az volt, hogy ime új parancsolatot adok néked, egymást szeressétek. Hát én ezen egy kicsit megbotránkoztam hitetlen rétemre, hogy hát milyen ez a pap, hogy mond nekem olyat, hát azért vettem el a feleségemet, mert szeretem. Nem, azért veszi el az ember, azért nősül meg. Hát ez egy kicsit bántott, gondolkoztam sokat rajta, majd később aztán, mikor miután megtértem, utána rájöttem, hogy miért is kaptuk ezt az igét a sok évi házasság alatt is. A másik igém az, a másik igé, ami rám mindig az egész életemre hatott, hogy a feleségem mindig azt mondta nekem, hogy Pista, felesleges neked urugódoznod az ösztöke ellen, mert én úgyis beimádkozlak Isten országába. Hát ez engem egy kicsit megint olyan erőszakosnak tűnt, de 1977-ben sikerült Istennek úgy szólni hozzám, hogy megtértem. És onnantól kezdve már a Biblia nekem is központi helyen volt. Úgyhogy elkezdtem olvasni, kaptam a sógoroméktól egy új Bibliát, hát ez kicsit most már rozoga, mivel ennek már immár majdnem 39 éve, szóval nagyon régen kaptam. És én valahogy mindig olvassuk a Bibliát, én is, Kati is, családunkban is, hálát adunk az Úrnak, hogy minden gyerekünk eljutott oda, hogy ő elfogadja azt, ami a miénk. Amit mi kaptunk az Úrtól, azokat a dolgokat mind elfogadták. És minden gyerekünk hitre jutott. És velünk volt itt a templomban. Aztán majd később, mikor megházasodtak, hát ők is némelyik igen, némelyik nem élte a maga életét. Most az az ige, amit én most itt beírtam a Bibliából, az már tulajdonképpen egy olyan ige, ami a mostani életünkre vonatkozik, mivel a házasságunk ideje alatt, hát elég régen házasodtunk össze, úgyhogy sok minden ért bennünket, de az ige mindig nyújtott nekünk támaszt. Mindig támaszunk volt egész életünkbe. Volt, amikor vigasztalni kellett bennünket, voltak nagyon sok örömeink, és valahogy nekem, én közlekedési szakemberként, nekem az ige mindig az volt, mintha egy kereszttáblákat adna nekem. Hogyha közlekedünk, figyelemmel kell lennünk mindig a kereszttáblákra, ugye, mert az figyelmeztet, int, felhív bizonyos dolgokra, amik érhetnek bennünket. Na most, ha ezekre nem figyelünk Istenre, Isten kereszttábláira, az igére, akkor bizony témfergünk az úton. Nem találunk oda, ahova akarunk, és vagyunk. Most az ige, amit én beírtam, ez a 28. Zsoltárnak a 8. verséből egy rész. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje.
Bocsánat, kénytelen vagyok helyesbíteni, csak azért, hogy jól értse a testvértársaság, amit Pista mondott a férjem. Én nem azt mondtam neki, hogy beimádkozlak Isten országába, olyat nem lehet. Mert Jézus Krisztus meghalt értünk, tehát ha őt elfogadjuk, csak úgy juthatunk be Isten országába. Azt mondtam neki, hogy kár neked az ösztök ellen rugódoznod, mert én állandóan imádkozom érted, hogy meglásd magad Jézus Krisztusban úgy, mint a tükörben, hogy nem vagy te olyan jó, mint ahogy mondod magad, vagy gondolod magadról. És aztán hála Istennek eljött az idő, amikor meglátta magát ő is az Úr Jézusban, mint tükörben, és megadta magát. És így került be Isten országába. Én pedig boldog ember vagyok, mert hívő családba születtem, sok gyerekes családba, édesanyámék, a testvéreim, a tanítóim mind tanítottak arra, hogy mennyire szeretett Isten minket, hogy az egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta értem, hogy én ne veszek el, hanem örök életem legyen, ha őt elfogadom az én megváltómul. Ebben a hitben nőttem, és éltem az én, mindannyian tudjuk, a kétúton sántikáló ifjúságom idejét, de boldogan, mert tudtam, hogy Jézus Krisztus ott van mellettem, és mindenben ott van mellettem. Amikor már felserdültem, és ifjúvá nőttem, akkor szerettem volna én személyesen hallani Istentől, hogy mit mond nekem. Olvasni kezdtem a Bibliát, de nem nagyon értettem, de egyszer hallottam egy evangelizáción, hogy Isten elküldte az ő szent lelkét, kitöltötte, és ő itt van. És kérhetjük mindannyian, mi is, hogy tölts be az én szívemet is, Uram, a te szent lelkeddel. És akkor boldog örömmel kértem, hogy Úr Jézus, tölts be engem is a te szent lelkeddel, mert én szeretném megérteni Isten üdvtervét, megérteni azt, amit olvasok, és megadta ezt nekem az Úr, megadta. És éheztem és szomjaztam az igét, az Isten szavát. Soha egy percig nem volt kétség bennem, hogy a Szentlélek által ihletett könyv. Meg hogy van-e, azt se gondoltam soha, hogy akár egy mondat is van benne, ami nem a Szentlélek által ihletett mondat. Tehát Isten életre keltette számomra az igét, és ettől kezdve örömömben, bánatomban, huntutságomban, vagy rendetlenkedéseim idején Isten mindig személyesen nekem mondta az üzenetét. Személyesen. És ebben, ilyen értelemben tele van a Bibliám aláhúzott igékkel, amik mint oltárkövek állnak az én szívemben. Tehát nagyon sok élő ige van a szívemben, de ez mind benne van a Bibliában, úgyhogy én ebből az ifjúságomat meghatározó egyik igét írtam be. Isten közelsége oly igen jó nékem. A Zsoltárok 73:28. verse ez. A felnőtt korom, amikor Isten azt mondta, hagyd el most már az ifjúságod lagymatagságát, és add nekem egészen a te szívedet. Ne csak félig, hanem teljesen. Akkor azt az igét adta nekem az Úr. És adtam oda én a szívemet, mint oltáron neki. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, Az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem akarom megismételni a férjemet, hogy mi is igyekeztünk a gyermekeinket és az unokáinkat Jézus Krisztus megismerésére nevelni. Úgyhogy most a unokánknak, aki velünk él, a második lányunknak adom tovább, hogy olvassa fel azt az igét, amit ő beleírt.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézsaiás 43:1.
Most a Bibliát szeretnénk átadni a Kunc családnak, mi a lányunknak. Mi ők, nekünk hálát adunk az Úrnak azért, hogy egybe gyermekeink, de testvéreink is.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Korral nem viccelődünk. 39 éves Biblia rongyá ment, akkor mit mondjak 41 évesen? De az Úristen adjon testvéreinknek sok-sok szeretetet és kegyelmet, hiszen a napokban ünnepeltek, 49 éves házasok voltak. Az Úristen őrizze meg önöket. Kedves testvérek, folytassuk a mi Isten tiszteletünket, 171. énekünket énekeljük, és így készüljünk az ige hirdetésére.
Istenünk igéjét olvasom, mert amely írva található János evangélium a 5. rész 31. versétől a 40. verséig. Én magamról tennék bizonyságot, az a bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam. Én tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözöljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert az a feladatot, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az atya küldött el, de az atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallattátok soha, arcát nem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, aki elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ahogyan hallottuk most János evangéliumából Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét, egy nagyon keserű és megrázó mondatra lehettünk figyelmesek. Jézus maga mondja a következőket, kutatjátok az írásokat, és mégsem akartok hozzám jönni. Azaz Jézus arról beszél, hogy a Szentírás lapjait olvasni, kutatni fontos, de ennél egy valami még fontosabb, Jézus Krisztus tanítványává lenni. Mert így tölthetjük be Isten akaratát, így teljesíthetjük az ő kérését. Sokan mondják, és sokszor tapasztaljuk mi mindannyian, hogy ebben a világban, amely világban élünk, nem értjük meg a mindennapokat a Szentírás ismerete nélkül. Kultúránkat sem nagyon tudjuk megérteni. Egy-egy művészeti alkotás előtt is széttárjuk a kezünket, hogyha nem tudjuk, milyen fontos és milyen maradandó értéket is hordoz a Szentírás. Mégis emberek azt mondják, hogy elavult, régi, mesekönyv, mítosz vagy éppen legenda gyűjtemény. Amikor a Szentírásról beszélünk, akkor azt tapasztaljuk, azt halljuk és azt mondjuk, hogy norma. Hogy a rendezett életnek szükséges feltétele. Őseink a reformátorok egészen egyszerűen normata normánsznak nevezték. Az élet mindennapjaihoz elengedhetetlen szabálynak. Mi pedig azt hallottuk, megtanultuk, néhány éve újra a régi benedeki kifejezéseket, hogy van reguralizáció és van deregularizáció. A gazdasági életből tanultuk meg, hogy vannak szabályok és vannak szabálytalan társadalmak. És hogy persze azt kell követnünk, mondták néhány éve, amikor a társadalom önmagát szabályozza minden területen. Legyen az társadalomtudományi, vagy legyen az közgazdasági terület. Mikor ezt megtapasztaljuk, és mikor ezt meglátjuk, arra is figyelmesek leszünk, hogy összeomlott az élet. És hogyha a napok híreit kapcsoljuk be a rádióban, vagy a televízióban, akkor pedig végképp összezavarodunk, hiszen már azt sem tudjuk, hogy kinek higgyünk. Hogy világvallások küzdenek egymással. Szent könyvek miatt háborúznak, harcolnak, küzdenek, verekszenek emberek. Azaz most a Bibliának van-e igaza, a Koránnak, vagy valamilyen más egyéb szent könyvnek? Nos, kedves testvérek, az előbb elmondtam az én álláspontomat. Szerintem a normális élethez, a mindennapi élethez hozzátartozik a Szentírás ismerete és a Szentírás szerinti élet. És mikor a Szentírást, a Bibliát negligáljuk, amikor elveszíti tekintélyét, amikor gőgösen legyintünk felette, és hát akkor nem várt krízisekben találjuk magunkat. És a társadalmaink, amelyekben mindannyian élünk, vergődnek. Az élet megüresedik, emberi életek pedig keresik a megoldást, összeomlanak. ebben a világban, amely világról szólunk, igaz Jézus szava, egy böjtös szava, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Ez azt jelenti, hogy az ember számára bárki legyen, bárhol éljen, az Isten szava olyan élet szükséglet, mint a kenyér, és ezt a kenyeret nem pótolhatja semmi és senki. Van a Szentírásnak egy szép, izgalmas és értékes története. Lukács evangélista jegyzi ezt fel. Két szomorú tanítvány megy Jeruzsálemből Emmausba, az ő otthonába. A vesztőhelyről, a siralmak helyéről, a tragédia színteréről menekülnek, és otthon talán végre nyugalmuk lesz. Ezek az emberek egymás között arról beszélnek, hogy mi történt velük az első nagypénteken. Mi történt velük Krisztus szenvedésében, mit tapasztaltak Krisztus halálában. És amikor erről diskurálgatnak, akkor kimondják, hogy mi csalódtunk. Mi úgy érezzük, vesztesek vagyunk. Egészen konkrétan azt mondják, mi azt reméltük, hogy ez történik majd, és nem az történt. Hányszor éljük meg hasonlóan ezekhez a tanítványokhoz mi is a hétköznapjainkat így. Mi azt reméltük, mi azt vártuk. Az volt az ígéret, hogy így és így és így lesz. És szerte nézünk, egy picit magunk mögé nézünk, most én magamnak balra, utána magunknak balra, jobbra, és azt látjuk, hogy mindenütt így zajlanak az események. Csalódott emberek egymást követik az úton, lógatják az orrukat. Egészen addig, mondja Lukács ebben a történetben, amíg Jézus oda nem lép hozzájuk. És tudjátok, mikor változik meg ennek a két lógó orrú depressziós tanítványnak az élete? Akkor, amikor Jézus nem csak melléjük áll, nagyon sok ember ezt várja, hogy Isten álljon mellé. Hanem amikor Isten az ő igéjét elkezdi magyarázni Jézus Krisztus által. Így jegyzi fel Lukács, és elkezdte Jézus Mózestől meg minden prófétától fogva magyarázni neki az írásokban mindazt, ami ő felőle megíratott. No, ez a váltóhely, ez a váltópont. Mert nem csak azt mondta el Jézus, hogy volt egy bűneset történet. Ádámmal, Évával, kígyóval, gyümölcsel. Hanem azt mondta el Jézus, hogy emlékeztek? Azt ígérte Isten az első emberpárnak, hogy jön majd valaki, aki a kígyó fejére tapos, és az én vagyok, itt van, itt áll mellettetek. Aztán azt gondolom elővette Dániel történetét. Dániel történetéből szinte mindegyik vasárnapi iskolában megtanulhatjuk, és megtanulhattuk, hogy van egy olyan történet, hogy Dániel egy imádkozó ember, minden nap leborul és imádkozik egy idegen országban az ő istenéhez, urához, és kifundálják ellene, hogy hoznak egy lelketlen törvényt, hogy tudnélik, aki idegen istenhez imádkozik, annak az oroszlánok vermébe kell kerülni, el kell pusztulnia, meg kell halnia. És amikor Dániel leborul, imádkozik, megfogják, bevágják az oroszlánok vermébe, másnap sértetlenül emelik ki. Az első keresztény nemzedék számára a dánieli történet a feltámadott Krisztusnak az előképe. A halál torkából való menekülésnek a képe. Azt mondja, ez is rólam iratott meg. No, ekkor változik meg minden. Amikor nem csak szerte nézel, hanem felfelé tekintesz. Kedves testvérek, a felfelé tekintésnek a drága kincse a Szentírás. Ezért énekeltük, hogy nem hagyjuk el a Bibliát. Nem veszíthetjük el ezt a lehetőséget. Nem engedhetjük el, hogy kihúljon a kezeink közül az az írás, amely Jézusról tesz bizonságot. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben. Az előbb az én testvérem arról tett bizonságot, hogy számára gyermekkorától fogva egészen bizonyos, hogy a Biblia Isten igéje, Isten szava. Nem mindenki számára egészen bizonyos gyermekkorától. Azt mondja Jézusnak egy tanítványa, Péternek hívják ezt a tanítványt, aki egyébként nem írt evangéliumot a mi Úrunkról, és mégis írt, de most nem megyek bele, mert Márk evangéliuma mögött Péter apostol állhat. Azt mondja Péter egy helyütt az ő apostoli levelében, hogy mi nem meséket mondunk. A Szentírás nem mese, hanem azt mondjuk el, amit láttunk, amit tapasztaltunk, amit a saját bőrünkön megéreztünk Jézus Krisztusból. Ezt mondjuk el mindenkinek. Azonban a lukácsi nemzedéknek, a második generációnak, akinek már nem volt ilyen személyes, testi Isten élménye, teofániája, mint amit meglátott Péter és megtapasztalt János, azoknak le kellett írni. És ekkor már Péter is tudja, hogy azt kell írnia az írásokkal kapcsolatban, hogy a Szentírásnak, a proféciának egyetlen egy igéje sem származott ember akaratából, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg Istennek szent emberei. Hát mi így tekintünk a Szentírásra, hogy nem emberi mű, nem emberi munka, még akkor sem, hogy emberek írták le. Akkor sem, hogyha különböző korokat mutat be. Akkor sem, hogyha nem egységes a szerkezete. Mert nem tudjuk, hogy Mózes könyvét kiírta. Azt gondoljuk, hogy Lukács evangéliumát Lukács írta. De van a Szentírásban olyan valaki, aki mondjuk tanító volt, orvos volt, és van olyan, aki pásztor volt. Az Ószövetségnek egyik kitűnő alakja, kitűnő profétája, Ámosz például így beszél mindenről. Elmondja az ő foglalkozását, ma nevetünk rajta, de akkor is ez egy tisztes foglalkozás volt. Baronpásztor vagyok, és vadfőjét szedek. Ez Ámosznak a külső hivatása. Ez, amit megtesz minden nap, minden reggel. Ezért kell fel, és ezért fekszik le, majd folytatja. De elhívott engem az Úr. Mi az, ami közös? Különböző korokban, különböző emberi életekben, férfiakban és nőkben, akik a Szentírásban szerepelnek. Nem az életkoruk, nem a helyszínek, hanem egy valaki. A Szentlélek. Mert egyetlen egy profécia sem származott embertől, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg ezek az emberek. Ezért fontos számunkra a Biblia. Kedves testvérek, valljuk be őszintén, hogy mi Isten felől legtöbbször valami égi csodás jelet szeretnénk. Valami piros ég alját, vagy egyebeket. Fel tudjuk sorolni, hogy mi az, ami meggyőzhetne bennünket arról, hogy Isten létezik. Nos, a legdrágább kincs a kezünkben van. A Szentírás. Mert a Szentírásnak minden egyes betűje a még drágábbról szól, Jézus Krisztusról. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusnak ez a nagy beszéde, vitabeszéde, amit most itt hallottunk, arról szól már, hogy vannak olyanok, az ő kortársai, az írástudók és a farizeusok, akik olvassák a Bibliát. 31-szer, 32-szer, 40-szer, 200 000-szer. De nem a Krisztust keresik benne. Mi történik az első karácsonykor? napkeletről megérkezik néhány idegen ember, babilóniaiak, ráadásul olyanok, akiknél a zsidóság fogságban volt, ellenség, és bemennek a fővárosba, bemennek a királyhoz, és azt kérdezik tőle, hogy hol kell megszületnie a messiásnak, hol kell megszületnie az új királynak. És nézzétek, előveszik az írástudók Mikeás profétát, és elmondják Heródesnek, hogy a júdeai Betlehemben, mert meg van írva, hogy ott születik meg a messiás. És semmi nem történik. Senki nem megy oda Jézus Krisztushoz, mert a Szentírás Krisztushoz vezérlő mester, és ezért mondja Jézus, hogy ti kutatjátok az írásokat, azt gondoljátok, hogy a Szentírás ismeretében van az örök életetek, pedig nem. Jézusban van az örök élet. Erről tesz bizonságot a teljes Szentírás. Ezért iratott meg minden. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy kis mondatot Spurgeonről, egy 19. századi híres baptista igehirdetőről, aki a Szentírás olvasása kapcsán a következőt mondta. A Biblia hatalmas végvászon, amelyet az igazság szövőszékén szőttek. Az üdvösség kézikönyve a Szentírás. Majd így folytatta. Aki a Bibliát azért olvassa, hogy abban hibát találjon, az hamar rájöhet arra, hogy a Biblia talál benne hibát. Éppen ezért a Szentírás, a gyermek ABC-s könyve, a bölcsész legbecsesebb tárháza, mondja ez a híres prédikátor. A környékünkön élt, sokat szolgált bocsmegyeri lelkipásztor, testvérünk Borzsák Sándor 36 évig volt annak a gyülekezetnek lelkésze. Egy lelkész értekezeten történt, hogy felemlegette régi háborús emlékét. Mint fiatal katona, magával vitte a Bibliáját a harctérre, és azt a szíve fölött viselte. A golyózáporban a bibliai lapjai felfogták azt a golyót, ami az életére tört volna. Ezért tudott hazamenni. Ma sokszor azt mondjuk, nincs ilyen veszély ebben a világban. Hálásak vagyunk Istennek, hogy nincs ilyen veszély ebben a világban. Legalábbis itt mi nálunk nincsen. De a gonosz így is támad. Az Efézusiakhoz írott levélben azt halljuk, a gonosz mérges nyilai az ember szívét támadják. Az életünk központját. Nos, kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon legyen úgy előttünk ez a kérdés, hogy van-e védelmed Isten igéjében? Van-e védelmed Jézus Krisztusban? És idézzétek vissza azokat az alkalmakat, azokat a perceket, azokat az órákat, amikor valaki, talán egy idősebb, hitben érettebb testvér nem mondott más, csak egy bibliai igét. És az megnyílt előtte. Egy olyan igét, amit talán gyermekkorodban mondott. És valamikor, amikor értelmed is elegendő volt hozzá, megértetted. Táplált. Sajnos igaz, Jézus szemrehányása, nem ismerjük eléggé az írásokat. Sokkal többet kellene vele foglalkoznunk egyénileg is, sokkal többet kellene foglalkoznunk behajtott ajtós belső szobánk csöntjében, gyülekezetünk közösségében, bibliaóráinkon, amikor beszélgethetünk róla. Mert aki az írást nem ismeri, nem ismeri Jézus Krisztust, nem ismeri Isten bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét, és akkor nem maradnak más fontos dolgaink, mint elvi kérdések. És ebből lesz félelem, egymás fenyegetése, versengés, vetekedés,
És ebből lesz az egyik érdek előrébb helyezése a másiknál. És az élet legfontosabb kérdésében, az örök élet kérdésében pedig széttárjuk a karunkat. Nos, legyen ez a mai Biblia vasárnap, az intés vasárnapja is. Adj hálát Istennek azért, hogy még olvashatod a Szentírást. Adj hálát Istennek, hogy épülhetsz az ő szava által. És adj hálát Istennek azért, mert megtalálhatod, megismerheted az élet urát Jézus Krisztus által. Mindezek ezért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az elhangzott ígére, 200. dicséretünket keressük meg, második versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy ezen a Biblia vasárnapon megnyitod a mi figyelmünket és értelmünket a te igéd irányába, egyszülött fiad Jézus Krisztus irányába. Köszönjük neked, hogy a te szabad, amely hordozza az egész világot, nem pedig a világ hordoz téged, megjelent, közöttünk lakott, és elvégezte a megváltásnak csodáját, munkáját. Köszönjük a te szeretetedet, és köszönjük a te kegyelmedet, és köszönjük, hogy ezért kutathatjuk, és ezért olvashatjuk az írott igét, a Bibliát, és ezért hallhatjuk újra és újra, vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra, mindazt, amit ige hirdetésként szívünkbe adsz. Add, Urunk, hogy Szent Lelked erősítsen és őrizzen bennünket, őrizze a mi közösségünket, gyülekezetünket. Add, hogy hűségesebbek legyünk hozzád. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért, kicsinyekért és nagyokért, a megkeresztelt gyermekért, családjáért. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Oly sok seb van családok szívében, életében, kérünk, hogy te gyógyítsd ezeket a sebeket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a mi gyülekezetünk egészéért, a szolgáló közösségekért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azért, hogy szolgálatainkban általad növekedhessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közegyházunknak szolgálatáért is, hogy olvashatjuk, és most már nem csak a mestergerendán tarthatjuk, hanem különböző eszközökön, Bibliában a te szavadat számunkra elérhetővé tetted. Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik ezért fáradoznak, hogy minél jobban, minél érthetőbben halljuk a te szavadat. Legyen áldás az ő mindennapjaikon is. Könyörgünk gyülekezetünk egészéért, imádkozunk hozzád betegjeinkért, imádkozunk hozzád különösképpen közösségünk korábbi lelkipásztoráért, Szűcs Ferencért. Kérünk, hogy emeld föl őt beteg ágyáról, hozd vissza hozzánk, kérünk, add meg a találkozásnak lehetőségét és örömét. Hagyj méltóságot az ő idős napjainak. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát, köszönjük az ének tanítás szolgálatát. Kérem testvéreimet, gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, református egyházunkat a 66-os technikai kódon, gyülekezetünket pedig alapítványunk adószámának megjelölésével támogathatjuk. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága, aki szívesen hozzájárul a költségekhez, 800 forinttal teheti meg a kiáratnál. Jövő héten vasárnap közöttünk szolgál Galsi Árpád lelkipásztor, a Calvin kiadó igazgatója, és az alkalomhoz kapcsolódóan a Calvin kiadó könyveiből sajtónapot tartunk, melyek már most is megvásárolhatóak az iratterjesztésben. Március 14-én 16 óra 30 perctől kiránduló körünk városunk szabadságharcban elhunyt hőseinek sírjára helyezi el a nemzeti színű szalagot, másnap pedig városunk polgáraival együtt kirándulunk a Kőhegyre. 15-én a találkozás 10 órakor lesz az önkormányzat parkolójánál. A reformáció kulcsa, igehirdetés a középpontban címmel konferencia lesz Leányfalun, a református templomban március 12-én és 13-án. 12-én például Steinbach püspök úr is előadást tart többek között, de Bagdi Emőke és Köpeci Bóc Tamás is. Fájdalomban hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. február 15-én elhunyt Dósa Elek Lajosné testvérünk temetése február 29-én volt a pomázi ravatalozóból. 2016. február 15-én elhunyt Csesznek Emilné temetése 2016. március 4-én volt a pomázi ravatalozóból. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2016. február 21-én életének 79. évében elhunyt Bárány József testvérünk temetése március 8-án 14 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. 2016. március 4-én harang szólt Kelemen Vilma halálának 8. éves évfordulóján emlékezett leánya és családja. Urunk legyen emlékező testvéreinkkel. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz, 6 órától énekkaripróba. Kedden 6 órakor Bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor Bibliaóra Pomázon, 7:30-tól keresztkérdések sorozat Pomázon. Pénteken 15 órakor a pomázi német ajkú honfitársaink kitelepítésének 70. évfordulójáról való ünnepi megemlékezés lesz a pomázi művelődési házban. Éppen ezért a 16 órakor kezdődő kiskáti óra elmarad. 19 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Szombaton 14:30-tól kétnyelvű szentmise lesz a római katolikus templomban, a pomázi német ajkú honfitársaink kitelepítésének 70. évfordulóján. Reán következő vasárnap 9 órától Csobánkán 10:30-től Pomázon lesz ünnepi istentiszteletünk. Ezen az alkalmon közöttünk szolgál Galsi Árpád lelkipásztor, és gyermekeink pedig az elmúlt hónapokban tanultakról tesznek bizonságot. Vasárnap 3 órától gyermek délutánunk lesz, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Kedves testvérek, ahogyan láttátok a mai alkalmunkon, egy kedves kezdeményezése, szívszerinti szándéka a gyülekezetünk presbitériumának, hogy aki szívesen olvasna lekciót, szentírásbéli ige részletet, mint ahogyan most Szabó István testvérünk tette, kérem, hogy jelentkezzen Isten tiszteletünk után vagy Szabó Istvánnál, vagy pedig Óvári Ákos testvérünknél, hogy a következő időszakra, hónapokra beoszthassuk ezt a kedves szolgálatot. A hirdetések végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, 291. énekünk lesz záró énekünk, 291. énekünknek énekeljük a 8. versszakát és a 11. versszakát. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint szent dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!